Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy ma is hódolattal jöhetünk Te eléd. Magasztalhattunk ének szóban is, és magasztalhatunk az imádság szavaiban is, valva, hogy nincs más Isten rajtad kívül, hogy Te vagy a mi teremtőnk, Te vagy a mi gondviselőnk, Te vagy a mi megváltónk, üdvözítőnk, e világnak újjáteremtője, aki egyszer mindent összhangba hoz önmagával. Urunk, köszönjük néked, hogy túlláthatunk önmagunkon, túlláthatunk az anyagi világon, és tudhatjuk, hogy mindez te benned van, te tőled függ, egészen a te kezedben van. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged. Imádhatunk azért, mert eljöttél erre a földre az Úr Jézusban, hogy aki őt látja, az lásson téged. És köszönjük, hogy nem azért jöttél ő benne, hogy ítéletet gyakorolj az ellened lázadó emberiség és világ fölött, hanem azért jöttél, hogy megválts minket általa a bűnnek, a halálnak, a sátánnak a markából. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy elvégezted a munkát, a Golgota keresztjén. Köszönjük azt a kiáltást, az elvégeztetett kiáltását. Köszönjük, hogy a megváltás valóság. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szent lelked által újra és újra hívsz minket a beléd vetett hitre, a te követésedre, a melletted való elkötelezésre. Köszönjük, ha megtehettük már ezt, és kérünk segíts, hogy megtehessük, talán éppen ma először. Kérünk téged, hogy segítsél, ha lehetséges, az úrvacsora által is megerősödnünk ebben az elkötelezettségünkben. Segíts, hogy felesküdjünk a te nevedre újra, és odaadjuk neked a szívünket, életünket, engedelmességre, követésedre. Kérünk téged, hogy lelked munkálkodjon a szívünkbe ezen az alkalommal is, és áld meg nem csak a mi Isten tiszteletünket, hanem minden helyet, ahol a te igét hirdettetik, kicsinyek és nagyok között, szerte az egész világon. Köszönjük néked, hogy bekapcsolódhatunk a mennyei karba, amelyik áld és magasztal téged, Atyánk. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk együtt a szent angyalokkal, a mennyei seregekkel. Kérünk téged, hogy az az öröm, az a békesség, ami ott van, hadd legyen most a mi szívünkbe is. Áld meg együtt létünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérem, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből, János evangéliumának 8. részéből a 31. verstől a 36. versig. János evangéliumának 8. részében a 31. verstől a 36. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak: ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelenékik Jézus: bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kedves testvéreim, március 15-e van, az 1848-as magyar szabadságharc hőseire emlékezünk, azokra az emberekre, akik számára népünk felszabadulása kulcsfontosságú volt. Nem tűrhették, hogy országunk felett más uralkodik, és megpróbáltak ebből a helyzetből kitörni. Tudjuk azt, hogy ez a háború nem fegyveres háborúnak indult, hanem egy forradalom volt Budapesten. És aztán utána rátámadtak a hazánkra, hogy elfojtsák ezt a megmozdulást, és gyakorlatilag ez a fegyveres harc, ez egy honvédő háború volt a magyar nép részéről, amiben eleink részt vettek, mert meg akarták védelmezni a magyar szabadságot, nemzeti szabadságot. Jól tudjuk, hogy 1849. augusztus 13-án aztán az osztrák és az orosz egyesült haderők előtt le kellett tennünk a fegyvert, és tudjuk azt is, hogy véres megtorlás követte ezt az aktust, mert jött Hajnaú, és 1849. október 6-án nagyon lőtték az első magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, és Aradon ugyanakkor kivégeztek 13 honvédtábornokot is. Azon kívül sok magyar bebörtönzésre került, és menekülniük kellett. Nos, ez a drága történelmi esemény, amire ma emlékezünk, ez felveti a szabadságnak a kérdését, a szabadságnak a problémáját. És nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek nagyon sok megközelítése lehet. Én itt nem vállalkozhatok arra, hogy minden aspektusból megközelítem ezt. Én egy dologra tudok vállalkozni, hogy a Szentírás felől közelítem meg a szabadságnak a kérdését, és ebben a fényben szeretném, ha egy kicsit megvizsgálnánk a rabság, szabadság, felszabadulás kérdéskörét. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni előttetek, az Istennek az abszolút szabadsága. Az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, aki itt ebbe a felolvasott ige szakaszban is a szabadságról beszél, amire ő szabadít fel. De ő ezt azért teheti meg, mert ő az Isten fia. Annak az Istennek a fia, aki abszolút szabad. Abszolút szabad. Az azt jelenti, hogy Isten számára egyedül ő jelenti az egyedüli korlátozást. Isten bármit megtehet, amit akar. Senki nem foghatja meg a kezét, mondja már a Nabukodonozor, a nagy babiloni birodalomnak a feje. Senki nem mondhatja neki, hogy mit tettél, vagy mit kellene tenned. Nem tett neki szemrehányást. Ő neki csak saját maga szab korlátokat, vagy korlátot. De ő mindenki másnak kijelöli a korlátokat. Ő mindenki másnak kijelöli a korlátokat. Ő abszolút értelemben szabad, nincs senki olyan, mint ő. És amivel ez örök Isten bír, ez az abszolút szuverenitás, ez az abszolút szabadság, ez Jézus Krisztusban is jelen volt ezen a földön. Láttuk, hogy ő a világnak a leghatalmasabb erőit, amikkel mi is szembesülünk, az egyik a sátán, a másik a halál, ő ezeket legyőzte, és legyőzte a bűnt is tulajdonképpen. Ő a győzelmes úr, és nincs számunkra más, aki egy kis reménysugarat jelenthetne arra, hogy megszabadíthat minket is a halálnak, a bűnnek és a sátának a markából, csak egyedül ő, aki ezeket legyőzte. Ha őt is legyőzték volna, akkor nem lenne senki, akiben reménykedhetnénk. Így azonban van valaki, akiben reménykedhetünk, akire oda bízhatjuk magunkat, akit segítségül hívhatunk. Tehát az első dolog, testvérek, amit itt a szívünkben szeretném, ha vésnénk, vagy megjegyeznénk, hogy egyedül Isten abszolút szabad. Teológiai nyelven Isten szuverén Isten. De fordítsuk figyelmünket most a második dologra, az emberre. Milyen helyzetben volt az az ember, vagy van az az ember, aki felől Jézus azt mondta, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja, egyenesen rabszolgálja a bűnnek. Hogy milyen helyzetben volt és van az ember, testvérek, ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha visszatérünk a bibliai teremtés történethez. A bibliai teremtés történetben azt látjuk, hogy amikor Isten megalkotta az embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor ez magába foglalta, hogy az ember részesült az ő szabadságából is. Az ember részesült az Isten szabadságából. Kutathatta korlátlanul a teremtést, korlátlanul az uralma alá hajthatta, korlátlanul szaporodhatott, korlátlanul használhatta az eszét, az akaratát, a fantáziáját, a kreativitását, Csinálhatott bármit, előtte ott volt a tér, és ott volt az idő, ott volt az anyagi világ, és az ember teljesen szabad volt, csak egy korlátja volt a szabadságának, amit Isten mondott neki. A kert minden fájáról egyet, csak egy fáról ne. A jó és gonosz tudásának a fájáról. Isten fenntartotta magának azt a jogot, hogy az embernek szabadságot adott, de ugyanakkor húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy ennek a szabadságodnak itt van egy korlátja. Ezt nem teheted meg. Minden mást megtehetsz. Az ember tehát egy valóságos szabadságban volt, de ez a valóságos szabadság nem volt abszolút szabadság. Mert azzal csak egyedül Isten bír. Az embernek Isten már egy korlátot jelölt ki, és azt mondta, ezt tartsd meg, ezt tartsd be, ehhez tartsd magad. És ha itt maradsz, akkor te egy boldog, békességes ember leszel. Ha ezen a korláton átlépsz, akkor meghalsz. Előre elmondta neki Isten, meg fogsz halni. Szörnyű veszedelmet idézel magadra. De mondom, evidens volt, hogy ha nem eszek arról a fáról, akkor oda megyek, ahova akarok, azt csinálok, amit akarok. Egy valóságos szabadsága volt az embernek. Nem hatott ez a korlát, hogy így mondjam, az ember számára semmiképpen se megnyomorítólag. Mert Isten megmondta neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Bármikor, bármiben megmondta volna neki, hogy mi a jó és mi a rossz. És az ember tudhatta volna magától, Istentől, hogy mi a jó és mi a rossz. És amíg tartotta magát ehhez a korláthoz, addig az ember abszolút a helyén volt, abszolút boldog volt, abszolút szabad volt. Pontosabban valóságosan szabad volt. És teljesen rendben volt, békessége volt, harmóniába élte az életét. Igen ám, csak hogy nem sokáig maradt meg az ember ebben a nem abszolút, de valóságos szabadságban, amiben belealkotta őt Isten, és amiben boldog is volt. Mert a sátán inspirációjára egyszer csak már nem elégedett meg azzal a valóságos szabadsággal, amivel bírt, aminek egyetlen korlátja Isten, illetve az ő parancsa volt, hanem nagyobb szabadságra kezdett el vágyni, olyan szabadságra, amilyen Istennek van, abszolút szabadságra. Hogy csak ő saját maga legyen az ő életének a korlátja, a gondolkodásának, a cselekedeteinek a korlátja. A sátán szavára elkezdte hinni, hogy ez elérhető. Hogy ő is lehet olyan, mint az Isten. Elhitte azt, hogy a sátán tulajdonképpen szereti őt, mert el fogja segíteni ebbe az abszolút szabadságba, és az Isten pedig nem szereti őt, mert nem akarja elengedni ebbe az abszolút szabadságba. És nem akarja, hogy ez hozzáférjen. Az ember szívébe ott fort és kifort ez a gondolat, hogy én a magam ura, a magam korláta akarok lenni, és nem tűrök többé magam felett senkit, a teremtőmet se, a gondviselőmet se, a törvényadómat se, ne korlátozza senki az én szabadságomat. Ugyanolyan szuverén akart lenni, mint a teremtő. És megtette azt, amit Isten megtiltott. Evett a fáról. És így remélte, hogy azon a valóságos, de korlátolt szabadságon, amelyben boldog volt, ezen ő túlléphet. És fölemelkedhet az abszolút szabadságnak a magaslatára. És mintegy megistenülhet. Hogy én már nem más mondja meg neki, semmit nem mondjon meg neki más, hanem magának határozhasson meg mindent. A következmény. Az ember, kérdezlek is titeket, vajon abszolút szabad lett, amikor evett a fáról, amiről Isten eltiltotta? Nem lett szabad, testvérek. Nem lett szabad. Nem lett abszolút szabad. Ezt nagyon fontos megérteni, nem lett abszolút szabad, vagyis nem lett Istenné. Rá kellett jönnie, hogy becsapták. Jézus ezért mondta, a sátán az a hazugságnak az atya. A sátán mindig hazudik. Akármit mondjon, állandóan hazudozik. Becsapta az ősszüleinket is. Olyanok lesztek, mint az, hát nem lettek olyanok. Nem lettek abszolút szabad. szabadok, Ádám és Éva, mert a Biblia aztán utána végig tanítja ezt nekünk, hogy az ember soha nem lehet Istenné. Mert az embert Isten embernek teremtette. Az ember mindig csak teremtmény maradhat, és nem léphet túl a maga teremtettségén. Teremtményi mi voltál? Nem tudunk Istenné válni. Ha beledöglünk, akkor se fog menni. Mi csak emberek tudunk lenni, mert ezeknek teremtett minket Isten. Megpróbálják mindig emberek, testvérek, nem csak a diktátorok, hanem mi magunk hétköznapi emberek is, hogy Istent játszunk. Csak nálunk nem annyira, talán nem annyira szembelt lő, mint a diktátoroknál. Stalinnak ugye levelet írtak annak idején a kárpátaljai lelkészek, hogy emberlétedre Istenné teszed magadat, és imádtatod magadat, és egy kultuszt bontakoztatsz ki magad körül, és neked pedig meg kellene hajolnod, mert egy teremtmény vagy az élő Isten előtt. De te magadnak akarod a dicsőséget, ami neki jár egyedül. Ez nagyon szembetűnő, de az már nem annyira szembetűnő, testvérek, hogy ugyanolyan kis sztalinok rejtőznek minnyájunkba. Mi ugyanolyan kis diktátorok vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy magunkra terítjük az istenségnek a palástját, és akkor Istenné válunk. Mint a mesébe a majom, amelyik magára teríti a párduc bőrt, és utána ugrabugrál össze-vissza, mert azt hiszi, hogy ő egy párduc lett attól, hogy magára ruházta a párducnak a bőrét. És mindig kilóg a lóláb, különösképpen akkor, amikor találkozik egy igazi párduccal. És az embernek is, testvérek, egészen addig jól megy ez az istenkedés, meg istenjátszás, amíg nem találkozik az Istennel. De akkor lelepleződik. Mindig lelepleződik, testvérek, hogy az ember csak az, aki ember. A bűnesetnek, tehát a következménye nem az lett, hogy az ember abszolút szabadságra jutott, és úgymond Istenné lett, hanem ember maradt. Sőt, ez még csak hagyján, testvéreim, mert a következő, és talán még ennél is nagyobb probléma, mert ez még idáig nem is annyira probléma, hogy az ember maradt, még hála Istennek, hogy legalább ember maradt, nem állat lett. De a még nagyobb probléma, testvérek, hogy az ember más korlátok közé került át. Próbálom elmagyarázni, hogy eddig is volt korlátja ugye az embernek, mert Isten adott neki egy korlátot. Erről a fáról ne. Eddig elmehetsz mindent, ahogy akarod, bármikor, de ezt ne. Eddig is korlátozott volt a szabadsága, de valóságos szabadság volt, és ebben boldog volt az ember. Harmóniába élt. Most átkerült egy másik keretrendszerbe az ember. És ebbe a másik keretrendszerbe, testvérek, a keret neve halál. Halál. Megmondta Isten előre, hogy amikor eszel, meghalsz. A halál törvényének a hatalma alá kerülsz. Mi magyar nyelvben ugye ezt a halált ezt általában mindig a fizikai, testi halálra értjük, de a Bibliában ez egy sokkal tágabb, mélyebb fogalom. Jelenti először is azt, hogy lelki halál. Jelenti a testi halált is, és jelenti az örök halált is. Ez a fogalom magába zárja mind a hármat. Az ember lelkileg meghalt. Az azt jelenti, más szóval úgy mondjuk ezt, hogy a bűn állapotába került. Muszáj az embernek a saját szívéből fakadóan bűnt csinálnia. Megszegni az Isten akaratát. Hatalmába van ennek a romlottságnak. Neki muszáj vétkeznie. És a testi halálnak a hatalmába került, mert muszáj neki meghalni, ha tetszik neki, ha nem. Meg kell halnia. A testétől elválik a lelke. És ha tetszik, ha nem, az örök halálba jut a lelke előbb, aztán utána a teste is oda fog majd jutni a maga idején, a pokorba, a kárhozatba, miről már beszéltünk itt sokszor. Az ember, testvérek, továbbra is szabad, de nem az Isten, hanem a halál keretei veszik őt körül mindenhonnan. És ez, testvérek, egy elég döbbenetes dolog, mert a halálnak ebbe a keretébe, aki belecsöppen, már pedig mindenki ebbe csöppen bele, amikor megfogantatik és megszületik, te is, meg én is, ezen keretek között mi nem bírunk egyszerűen békességre találni, és nem találjuk meg a boldogságunkat. Amikor Isten által szabott keretben éltük az életünket, és éltük meg a szabadságunkat, boldogok tudtunk lenni, és örülni tudtunk, de amióta a halál keretei vesznek minket körül, és ezek korlátoznak, azóta nem tudunk boldogok lenni, és nem találjuk a békességünket se, testvérek. Egy olyan keretrendszerbe kerültünk, hogy így mondjam, amely mögött még ráadásul a sátán is ott áll, a lélekgyilkos, az embergyilkos, aki dörzsöli a markát, hogy sikerült minket az Isten keretrendszeréből, hogy így mondjam, amiben boldogok voltunk, átcsábítani a maga keretrendszerébe, amiben viszont tökéletesen boldogtalanok vagyunk, maradunk és leszünk, ha csak innen ki nem szabadít minket Jézus. Kérdés, hogy valóban a mai embertestvérek, aki benne él ebbe a halálnak és a sátánnak, hogy így mondjam, a hatalmába, vagy e között, a keretek között, a mai ember tényleg békességes ember és boldog ember? Mit nem tudom, mit mondotok erre, és de azért legalább sejtem. Mert azt kell mondanunk, testvérek, hogy a mai ember az... mai emberse, meg a holnap emberese, meg a tegnap emberese tud boldog lenni és békességes lenni ilyen feltételek között. Nem tud, testvérek. És hogyha az ember egy kicsit odahallgat, hogy miről beszélnek a mai emberek, miről beszélnek? Hát mindenféléről beszélnek, csak arról nem, amiről kéne. Az Úrról nem beszélnek, meg a bűnről sem, meg a bűnbocsánatról sem, meg a megváltásról sem, minden egyébről szó van. A mulandó dolgokról, erről tárgyalunk, reggeltől estig, az egészségről, a politikáról, a mit tudom én miről, mindenről dumálunk. Csak a leglényegesebbről nem. Nem beszélve arról, hogy a beszédből miféle nyomorúság árad, még ezen túl is, mert már ez is egy nyomorúság, hogy nem bírunk az örökkévaló dolgokról beszélni, csak a földiekről. Mert azt jelenti, hogy csak idáig látunk. Már ez is nyomorúság. De fokozódik, amikor a hazudozások hangzanak el, amikor a gyűlöletes szavak, amik sebeznek másokat, amikor elhangzik a káromkodás, és jelesül az Isten káromlás, árad az ember nyomorúsága a beszédünkből. Nézzük az emberi kapcsolatrendszereket, nem csak Magyarországon, bárhova megyünk a világba, mert mindenütt így van. Házasságok, ha még vannak egyáltalán, árad belőlük a nyomorúság. Meg is szűnnek, ugye, akkor kezdik előről. Megint megszűnik. Végül már nincs is házasság, csak összeállunk egy darabig, aztán megyünk tovább, és ilyen promiszkuitásba élünk. Váltogatjuk a párokat. Nincs egy elmélyült, szeretett kapcsolatrendszer. A gyerekek, ha vannak, ilyen körülmények közt kell, hogy fölnőjenek. Összeomlott az egész, és összeomlóban van az egész kapcsolatrendszer a társadalmakba. Az emberi kapcsolatokból kivész a szeretet, mert uralja az embereket, micsoda? A bűn, a lelki halál miatt az önzés, az egoizmus. Képtelenek önmagukon túllátni. Még ha akarnának, se tudnak. Árad a nyomorúság, testvérek. Árad a nyomorúság abból, hogy egy kazal ember, vagy bevallottam, vagy nem vallottam be, vagy be nem vallottan, az alkoholnak a fogságába él, vagy a kábítószereknek, vagy a pornográfiának, vagy mindenféle szexuális aberrációnak a rabságába él, és ebből is árad az embernek a boldogtalansága. Árad belőle, testvérek. Árad a koravén kiégett szemekből, a fiataloknak a szemeiből, árad a remegő kezeikből, a gyógyszertárakban, az idegnyugtatókért sorbaállókról, az antidepresszánsokért sorbaálló emberekről. A léleknek az üressége, a lélek nyomorúsága. Nézzék meg a valóságsókat, amiket, ha van kedvük a testvéreknek, nézzenek bele egy-két percig, annyi is elég. Döbbenet, testvérek, az a nyomorúság, amit elárulnak ezek a fiatal emberek, akik oda mennek a pénz miatt. Látszik a panelokba, és látszik a luxus lakásokba, a luxus autókból is, kilátszik, kisugárzik az embernek ez a borzalmas nyomorúsága. Ott van bent a keretek között szépen. A halál, a lelki halál, a testi halál, az örök halál fogjai, akik még a sátán szorításában vannak, aki a háttérből röhög. És ez az embertestvérek, aki ilyen sötét erők fogságában van, még tovább rontja a helyzetét. Mert kikiáltotta ezt a helyzetet szabadságnak, és kikiáltotta a szabadságot a maga Istenévé, ez a liberalizmus, amely a szabadságot teszi tudatosan az Isten helyébe. Nem Isten előtt hajlik meg, a szabadság előtt hajlik meg, és a szabadság testvérek, fölemészti az embert. A szabadság szellemébe művelt, a liberalizmus szellemébe művelt természettudomány oda jutott el. Hova jutott el? Francis Crickig, Jack Monodig, akik a Nobel-díjas tudósok, és akik azt mondják, hogy az ember egy biokémiai gép. Egy mechanisztikus gépezet. Nem ember. Nincs személyiség. Nincs lélek. Az ember gép. Jobb esetben állat. Idáig jutottunk. A szabadság fölemészti, a természet, tudomány fölemészti a szabadságot, még azt is, amit az ember megistenít maga fölött. Az emberre kimondják, nem vagy te szabad. Hogy lennél te szabad? A behaviorizmusnak a nagy atya, Skinner nevű híres pszichológus, aki iskolát teremtett, kimondja, hogy az ember nem szabad. Mikor hal már meg ez az álom az emberbe, hogy szabad? Ő a genetikának, a saját génjeinek és a környezetnek a meghatározott tárgya, hogy így mondjam. Egy gépezet, akit a benne lévő fizikai alkotó részei és a környezete szab meg. Nem szabad. Felejtsük el, mondja ezt az álmot. És nem csoda, hogy a könyvének az a címe, amit erről írt, amely egyik legnagyobb hatású könyv volt, túl a méltóságon és a szabadságon. Nincs emberi szabadság nála, és nincs emberi méltóság. Túl kell rajta lépni. Szembe kell nézni, mondja, azzal, hogy mik vagyunk. Felejtsük el ezt az álmot. Ide jutunk, testvérek. És oda jutunk a nagy szabadságunkba, hogy különböző tudományok művelői mit csinálnak? Azt hiszik magukról, hogy nekünk, amit meg tudunk csinálni, azt meg szabad csinálni. És ez az elv az, ami meghatározza a legnagyobb tudósoknak is, de az embernek is, a hétköznapi embernek is a ténykedő. Amit meg tudok csinálni, amit meg szabad csinálni, azt megcsinálom. Meg tudom csinálni a hidrogén bombát? Megcsinálom. Tudom, hogy mi lesz a következménye, de akkor is megcsinálom. Elvágom magam alatt a fát. Tudom, hogy mit csinál a gén, hova vezet a génsebészet? Tudjuk, hogy hova vezet. Nagyon jól tudják, akik csinálják, hogy hova vezet. És mégis csinálják. És mindig meg van magyarázva, hogy miért csináljuk. Miért vesszük ki az anyaméből az élet keletkezését, miért tesszük bele egy lombikba. Minden meg van magyarázva. És aztán előjöhet Francis Crick, még az 1970-es években, és előadhatja Amerikába a Nobel-díjas tudós, hogy az emberiségnek bizony el kellene gondolkozni azon, hogy kiknek adja meg a jogot arra, hogy gyermeket vállaljanak, hogy hány gyereket vállaljanak, hogy mikor vállalják. A genetikusoknak oda kellene figyelni, hogy miféle emberek fognak majd születni, mert megengedhetetlen, hogy fölemészszük itten a túl népesedéssel a világot és a tartalékainkat. Be kellene szabályozni, legyen egy grémium, amelyik meghatározza az embereknek, hogy hogy éljenek. Előjön egy másik tudós, aki ugyancsak egy nagy hírű amerikai tudós, és előadja, hogy az embereknek a vízbe be kellene adagolni, Arthur Koestlernek hívják, be kellene adagolni a vízben egy kis nyugtatót, hogy békésebb természetű legyen. Bele kellene keverni az ivóvízbe, hogy eljusson az emberekhez, és az megbékíti őket, és akkor nem lesznek olyan agresszívek. Az ember azt hiszi, hogy hova csöppentünk. Ide jutunk, testvérek. Tesszük magunkat tönkre, a nagy szabadságunkba. Na most vigyorgó pofák között, sátáni vigyorgó pofák között ott él az ember. Azt hiszi magáról, hogy ő szabad, miközben már mondják neki, hogy dehogy vagy te szabad, te egy gépezet vagy. Olyan szabad vagy, mint a motorod, meg az autód. Olyan, azon a szinten állsz. Ő nem. Jó, majd rájössz, mondják neki. Killódik, mindenhol a nyomorúság, mindenütt a boldogtalanság veszi körül, mindenütt a halál. Jó ez? Szabadok vagyunk. elmehetünk a templomba, vehetünk, amit akarunk, fölvehetünk, amit föl tudunk venni, de nem vagyunk igazából szabadok. A halálnak és a sátánnak vagyunk a lelki értelembe a fogjai, testvérek. Lelki értelembe. És itt jutunk el oda, ahova Jézus szerette volna, hogy eljussunk, hogy addig tart ez a mi nyomorult fogságunk, amíg Isten igéjének valahogyan az igazsága vagy világossága be nem világít a lelkünkbe, és nem leplezi le előttünk, hogy mekkora bajba vagyunk. Hogy mi valaha éltünk az őszüleinkben, éltünk Isten az abszolút szabad Isten teremményeiként. Volt egy korlát, amit nem kellett volna átlépni, de mi átléptük. És akkor bekerültünk ő általuk, de mi magunk is itt vagyunk ebbe a halálnak a keretébe, a sátánnak a korlátai között. És itt tesszük magunkat tönkre, és tesszük tönkre egymást, és az egész világot magunk körül. Nem vagyunk szabadok. És az a szabadság, amivel pedig mégis bírunk, az pedig egy borzasztó keretben meglévő szabadság. Hogyan tudok én ebből kimenni? Hogyan tudok visszakerülni az Isten oldalára, hogy már megint csak ő legyen az én szabadságomnak a korlátja? Ez a kérdés. Hogy megint úgy lehessek szabad, hogy ő beleszólhat az életembe, de senki más, de ő beleszólhat. És akkor ott kibontakozhat megint az életem, és békességes és boldog ember lehetek. Hogyan lehetséges? És Jézus azt mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ha a fiú megszabadít titeket. Az embernek rá kell jönni, testvérek, hogy én rajtam nem segít az, hogy elmegyek a templomba. Még az se, hogy szentelt vizet kenek magamra, vagy nem tudom, locsolnak rám, vagy én bármi lehetek, bármit csinálhatok. Egyetlen egy valaki segíthet rajtam. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban, valósággal szabadok vagytok, vagy lesztek. Ez a Jézus, testvérek, aki legyőzte, ahogy mondtam az elején, ő legyőzte, a halált is legyőzte, a bűnt is legyőzte, a sátánt is legyőzte. Aki minket fogva tart, ő azt mind legyőzte. Egyedül ő tud minket innen kihúzni, mert ebből a helyzetből, mert ő ezeknél a hatalmaknál, erőknél, törvényeknél nagyobb és erősebb. Ezt a történelem színpadán bizonyította, nem valami mitoszba, nem valami legendába vagy mesébe, hanem ezen történelemben, amiben mi élünk, ennek a színpadán bizonyította, hogy így van. És hogyha mi ezt tudjuk, és el is hisszük, akkor csak egyet tudunk tenni, testvérek, elkezdünk imádságban kiáltani Jézushoz. És azt mondani neki, drága Jézus, hatalmas Jézus, szabadíts meg engem a halálnak, a lelki halálnak, a testi halálnak, az örök halálnak a fogságából, a sátán markából, és vigyél vissza engem Istenem uralma alá. Nem akarok abszolút szabad lenni, mert látom, hogy ilyen nincs is. De nem akarok a bűn és a halál és a sátán korlátai között sem élni, mert abba beleőrülök. Szabadíts meg engem. És olyan csodálatos, testvérek, hogy az Úr ezeket az ilyen sóhajtásainkat vagy kiáltásainkat meghallgatja. Emlékeztek, hogy amikor Izrael rabságban volt Egyiptomban, nagyon nehéz nyomorúságban voltak, és azt olvassuk a Bibliában, hogy nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak. És az Úr meghallgatta őket. És azt mondja Mózesnek, hogy gyere Mózes, mert én meghallgattam az én népemnek a kiáltását, és le fogok szállni, hogy kiszabadítsam őket a rabszolgaságból. És téged foglak ebben fölhasználni. És itt van, testvérek, az Isten, aki adta nekünk Jézust, aki ugyancsak meghallgatja a mi kiáltásunkat, és azt mondja, hogy hívsz, akkor jövök. Akkor jövök, hogy megszabadítsalak. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy ha ezt mi valahogy megértjük, és a szívünkbe ez gyökeret ver, és elhisszük, hogy Jézus a szabadító, és akkor elkezdünk hozzá kiáltani, hogy most jöjj Jézusom, és szabadíts meg engem, mert belepusztulok ebbe az én szabadságomba, amelyik ilyen engem tönkretevő keretek és hatalmak között van. Vigyél át engem az Isten oldalára, mert ott lehetek boldog, egyedül az ő akaratának, az ő kijelentett igéinek engedve, azt elismerve magam föl, mert azok jó törvények, és az engem szerető Istennek a törvénye, aki nem akar nekem rosszat, aki jót akar nekem. Vigyél engem oda, hogy ott élhessek, egy egészen új életet. Adj nekem. Ez, testvérek, ismétlem az Úrnak kedves könyörgés, és ezt meghallgatja. És ez a szabadság, amit az ilyen ember, testvérek, hitáltal megkap, ez egy valóságos szabadság. Jézus ezt mondja, hogy valóban szabadok lesztek. Valóban. Valósággal szabadok lesztek. Itt az ember, testvérek, átkerül egy olyan helyzetbe, hogy egyszer csak azt tapasztalja, hogy nekem szabad a bennem lévő romlottságnak nemet mondani. Szabad győznöm a bennem lévő bűn fölött, a hazugságaim, a paráznaságaim, a lopásaim, a mit tudom én milyen utolsó gazemberségeim mögött, amiket csak én tudok, mert még a feleségem elől is elrejtem, de még ő tudja. És újra jön, hogy te ezt csináld, azt csináld, és köszönöm, hogy nekem nem kell. Lehetek becsületes. Szabad vagyok tisztán élni. Szabad vagyok becsületesen élni, mert Jézus által felszabadultam a bennem lévő romlottságnak a kényszerétől. És ha gondolok a halára, hogy gondolok én a testi halára? Nem úgy gondolok rá, hogy félek tőle és rettegek tőle, mint hívő ember, mert tudom, hogy nincs fölöttem hatalma. Én megyek az Úrhoz haza, és egyszer kapok egy új testet, és föl fogok támadni egy új életre. Nekem a halál nem pont, hanem kettős pont, amiután hazamegyek az én megváltó Istenemhez, az én üdvözítőmhöz. Szabad vagyok a halál félelemnek attól a formájtól, ami korábban összeszorította a szívemet. Amin gúnyolódtam, meg vicceltem, mert ezt csináljuk egyébként, hogy viccelődünk, meg gúnyolódunk vele, ugye, a halállal. Pedig azért csináljuk, mert reszketünk tőle, mint nyárfalevél. Na most, csodálatos dolog ez, hogy jön a sátán is, és mit mond a hívő ember, alá vagyok vetve még a sátán uralmának. Muszáj nekem a sátán hazugságait hinnem? Csak azt mondja az ember, nem muszáj. Nem muszáj a sátán, nem muszáj elhinnem, hogy nincs Isten. Nem muszáj elhinnem, hogy ez a világ van, és azon túl senki nincs. Nekem ezeket a hazugságokat nem kell elhinni, hanem hihetek az igazságnak, mert az igazság az, hogy van Isten. És nem ez a világ a végső valóság, amit látok. Hanem van túl ezen egy másik világ is. Az Isten világa. Az ember fölszabadul, testvérek. És egyszerűen egy szabadságban élve egy egészen más hangulata lesz az embernek. Egy teljesen más lelki állapota lesz. Megváltozik az életének a képe. Nem egyik pillanatról a másikra, de folyamatosan megváltozik az élet képe. Fölszabadul az ember. Valósággal szabad, nem abszolút szabad, de valóban szabad az őt megrontó törvények uralmától és feltétlen tekintélyétől. Az Úrnak hajol meg, és az Úr előtt hajol meg. Ez, testvérek, ez a szabadságnak, ez a bibliai megközelítése az, amit gondoltam, elmondok nektek ma, mert én nem is tudok nagyon másról beszélni, de a szabadság ünnepén el kell azon gondolkoznunk, hogy azon is gondolkoznunk, hogy kell-e nekem, vagy nekünk, személyesen, nekem, nekünk, nektek, kell-e az a szabadság, amiben Isten mond meg mindent nekünk, amelyben boldogok leszünk. Vagy ragaszkodunk ahhoz a szabadsághoz, amelyben a halál és a sátán mondja meg, hogy mit csinálunk, és hogy élünk, és tesz minket tönkre. Nem csak a földi életünkben, hanem az örök évvalóságunkra nézve is. Melyiket választjuk? Ez a kérdés. Ide egyszerűsödik a szabadság kérdése. A Zsoltárokban azt olvassuk, boldog az az ember, illetve nép is, amelynek Istene az Úr. Az az ember, akinek Istene a sátán, meg a szabadság, meg a nem tudom én micsoda, az nem boldog. Boldog az a nép és az az ember, amelynek Istene az Úr. Hajoljunk meg, és hívjuk segítségül ezt a Jézust, aki azt mondta nekünk, és azt vési újra és újra a szívünkbe, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Bízzuk rá magunkat, és engedjük, hogy egy más életet adjon nekünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy a szabadságról gondolkozhatunk el. Látod, hogy mennyire más az, amit a Bibliába találunk, mint amit a tévébe, újságokba, rádióba hallhatunk, akár ezen a napon is, de máskor is. Köszönjük néked, hogy a te igéd mondja az igazat nekünk, és a valóságost. És ebbe a szabadság kérdésébe is jól tesszük, ha odahallgatunk arra, amit mond. Mert amit mond, azt te mondod. Köszönjük néked, hogy elmondtad nekünk, hogy van egy szabadság, egy abszolút szabadság, ami egyedül a tiéd, senki másé, nem adod másnak, és nem juthat hozzá senki más a teremtmények közül. Ez a te szuverenitásod, amit szeretnénk imádni, szeretnénk vallani, hogy valóban nincs más, abszolút szabad csak te egyedül. És köszönjük néked, hogy te minket is szabaddá tettél, de egy korláttal, a te igédnek, a te akaratodnak korlátjával. És köszönjük, hogy amíg ahhoz tartották magukat ősszüleink, addig boldogok voltak. És köszönjük néked, hogy ha mi is ahhoz tartjuk magunkat, és egy olyan életet kezdünk, amelybe ehhez tartjuk magunkat, akkor mi is boldogok leszünk. Mert a szerető Istennek a korlátai, azok a szerető Istennek a korlátai, amelyek jó korlátok, amelyek védenek minket, amelyek között jó szabadnak lenni. Urunk, köszönjük néked, hogy bemutattad azt is, hogy mi nem élünk ezen korlátok között. Úgy születtünk meg erre a földre, hogy éppen, hogy a halálnak és a sátának a korlátai közé csöppentünk. Őszüleink bűne miatt, de mi itt vagyunk. Egészen addig, míg innen segítséget nem kérve, nem kezdünk el hozzád kiabálni. Segíts, Úr Jézus, hogy hozzád szóljunk imádságba. Segíts, hogy ki tudjuk végre egyszer mondani a nevedet csöndes egyéni imádságunkba, otthon, magányunkba. És segíts, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy nem akarunk a sátánnak és a halálnak a rabjai maradni, hanem szabadok szeretnénk lenni. És hadd valljuk belőtted, hogy nem tudjuk magunkat megszabadítani. Egyedül te tudsz. Hadd hívjunk segítségül. Köszönjük néked, hogy te megígérted, hogy meghallod-e kiáltást, és aki hittel kér téged, azt te már is megszabadítottad. Köszönjük néked, hogy szabadok lehetünk ebben a földi életben a halál és a sátán uralmától, és visszakerülhetünk általad, benned híve, az Isten szabadságába, az Isten által szabályozott szabadságba. Ó, kérünk téged, segíts bennünket, hogy visszakerülhessünk, és átéljük, hogy itt megint kibontakozik az életünk, elrendeződnek a dolgaink, hogy békességünk lesz, hogy harmóniánk lesz. Segíts, Urunk, bennünket, mert mindenhol ezt keressük, de hát nem találjuk. Köszönjük néked, Jézus, hogy te eljuttatsz ide, és ebbe az új életbe te tudsz belevinni minket, belesegíteni minket. Segíts, Urunk, hogy ezt így átélhessük, megtapasztalhassuk. És hadd köszönjük meg neked mindazok, akik ebben élhetünk, hogy ez így van, hogy ez valóság. Hogy nem mi élünk illúzióban, nem mi élünk álomvilágban, hanem mi élünk a valóságban. Köszönjük néked a valóságos szabadságot, amit tőled kaptunk. Urunk, kérünk, hogy áld meg most istentiszteletünk, közösségünket, az úrvacsorai együttlétünket, áld meg otthonainkat, áld meg közösségeinket, ahova visszatérünk, áld meg népünket, hazánkat ezen az ünnepen, hogy a politikai szabadságon, a gazdasági szabadságon túl meglássák, hogy egy másik szabadságra is szükség van, amit nem kaphatnak meg senkitől, csak tőled. Könyörülj meg, hogy mint szabadító fölragyoghassál ezen a napon sok szív előtt és sok emberi élet előtt. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért. Kérünk, hogy vigasztald meg, bátorítsad őket, akik az elmúlt héten kellett, hogy búcsúzzanak kedves szüleiktől, nagyszülőktől, vagy éppen dédszülőktől. Kérünk téged, hogy a te kedves közelségeddel, vigasztaló, bátorító erőddel légy velük, emeld föl őket magadhoz is, és add, hogy szeretetben tudjanak élni. Köszönjük néked, hogy így rád bízhatjuk magunkat, és meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem, hogy temetésünk volt az elmúlt héten. Zajzon Ferenc és feleségétől, Zámborszki Zsuzsannától búcsúztunk, akiket 68 évi házasság után pár nap különbséggel szólított el a földi életből az élő Isten. Isten vigasztalását kívánjuk fiúknak, lányuknak, unokáknak, dédunokájuknak, és a temetésük az szerdán volt, 13 órakor a Dugonics temetőben. Isten békességét kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. A Bibliaiskolánkban kedden Józsué könyve következik, akik jönnek, lapozzák át, nézzék meg ezt a kis könyvet. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap Juhász András lesz a gyülekezetben az igehirdető, kálvintéri lelkész, az esperesünk az egyházmegyébe. Jöjjünk és hallgassuk békességgel és Isten iránti hálával. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy húsvét második napján Szarvasra mennénk gyülekezeti kirándulásra, autókkal mennénk. Ismétlem, hogy aki szeretne jönni, az jelezze nekem, és az is, akinek nincs autója, de szeretne eljönni, hogy be tudjuk osztani az utasokat, illetve hát az utazókat. Egy papírt is kiteszünk oda Ágihoz az iratterjesztéshez, hogy ott föl tudjuk írni esetleg ezeket a testvéreknek a nevét, hogy hány emberre számíthatunk, az is, aki kocsival jön, és az is, aki nem. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő vasárnaptól dr. Ordasi Péter, Lisztdíjas karnagy testvérünk, akinek ezúton is szeretnénk elismeréshez gratulálni, az ő vezetésével a jövő vasárnapi istentisztelet előtt, és onnantól kezdve a továbbiakban is énektanulás lenne megint. Tehát körülbelül negyed órával az istentisztelet kezdet előtt itt a templomba újabb és újabb református énekeket tanulnánk meg, amit nem megy olyan jól. Aki szeretne ebben részt venni, az jöjjön, és éneklésre készüljünk majd így az istentiszteletekre. Ő fogja ezt vezetni, és nagyon köszönjük ezt a felajánlást a részéről. Valószínűleg, ha ő nem tud jönni, akkor pedig Tündi, a Pivarcsik Tündi fogja ezt a szolgálatot ellátni. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy március 15-e van, amint tudják, nemzeti ünnepünk. Ünnepeljük ezt Isten iránti hálával, kegyelettel emlékezve hőseinkre, akik szerették volna, hogyha népünk szabad lett volna, és ezért oly nagy áldozattól se riadtak vissza. Haza szeretetük legyen példa értékű minnyájunk előtt. Mi is szeressük népünket, szeressük hazánkat, és szeressük mindenek előtt az élő Istent, megváltónkat, Krisztusunkat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.